emberek nagy részét nem is érinti, nem is érdekli. Az aggodalmaskodás témája. Úgy sejtem, hogy itt van az, aki az ősszel, a morzsaszedés idején ezt a témát javasolta nekünk. Így van? Így van. Fel volt jegyezve, és a nevéhez volt írva Göcsi Judit testvérünknek ez a téma, de azt hiszem, hogy mindnyájunk nevéhez oda lehetne írni. Ugye?
Igen, többször is.
Többször is. Mikor készültem erre a témára, mert hogy jobb előadót nem kaptam, mert vasárnapra nagyon nehéz papokat kapni előadónak, és szerettem volna ezt az egész hetet csak megszervezni és levezényelni, és a sarokból hallgatni másokat, hogy ne álljak ide ki, de kénytelen vagyok, igen. Kénytelen vagyok kiállni, és egy olyan témáról beszélni, aminek a készítése közül azt mondtam a párónak, hogy drága, kár, hogy te vasárnap nem leszel itt, mert te lennél itt a jobb kezem felül az élő illusztrációja ennek a témának. Erre rábólintos azt, hogy igazad van, mert hogy az én kicsi buksimba annyiféle gondolat szorul, és sokszor nem hagy este elaludni, sokszor hajnalban felébredek, és tovább pörgetem magamba ezt a sokféle gondolatot, és gondot, és félelmet, és gyötrelmet, és lehetne sokféleképpen variálni, hogy mivel jár az, ha aggodalmasodik az ember. Tehát most nem a páromat fogom itten előadni, hanem ezt a témát próbáljuk együtt körüljárni. Nem úgy fogok itt most előadni, mert nem akarok most nagy előadást tartani, hanem inkább egy kicsit együtt körüljárni ezt a témát, mint aki teljesen mentes ettől a problémától, ismerős számomra is, de hálás szívvel mondhatom az Úr előtt és a testvérek előtt, hogy hál' Istennek nagyon ritkán fog el engem ez a probléma, és ezért irigyel is a párom engem sokszor, hogy hát könnyű neked, te soha nem aggódsz, te soha nem félsz a holnaptól, meg hát könnyű neked rábízni az Úrra a dolgokat, mondom, neked is ugyanaz az Urad, pont úgy szól neked is, hogy minden gondotokat örejá vessétek, ugye 1 Péter 5-7, mert neki gondja van rátok. Hát igen, igen, de magyarázd meg nekem azt, mondja sokszor, hogy hogy is kell ezt csinálni, hogy az én gondomat örejá vesse. Mert sokszor az a gond rajtam marad, engem terhel, engem nyom, 5 gyerek gondja, 4., 5. érkező unoka gondja, és stb. Mondom, drága, és megint ugye itt most párbeszédelek a párommal, ne hallgassák, de mondom, de drága, hát te nem hiszed azt, hogy olyan hatalmas Istenünk van, hogy néhány gyerek, meg néhány unoka gondját ő el tudja rendezni. Hát az egész világ sorsát elrendez. Ugye, na hát próbáljuk egy kicsit így körüljárni a témát, hogy mennyire érint ez személyesen minket. Nyilván, hogy a klasszikus igehelyet ismerjük, a hegyi beszédet, igaz? Persze van még néhány utalás a Bibliában nyitott erre a témára. Nem sok van, nagyon érdekes. A Biblia nem sokat beszél az aggodalmaskodásról. Néhány klasszikus igehely van, a legismertebb persze a hegyi beszédből, a Jézus tanítása, ezt fogom most elolvasni, majd a többiekre fogok utalni útközben. Ugye a Máté 6.25-tel kezdődik ez a passzus. Azért azt mondom nektek. Tehát itt Jézus mondja ezt nektek, nekünk, ugye? Nyilván, ha mi az ő hallgatói vagyunk. Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit tegyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csőrbe nem takarnak, s a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnöveheti termetét egy arasszal. Ugye ez a Jézus ubara. Képzeljük el, hogy na most Viski János 1.67-ből 1.77-re szírtelen. Hallják ki az aggodalmaskodni. Lehet, hogy akkor egy kicsit rászárnám magam az aggodalmaskodásra, mert néha szerettem volna egy kicsit magasabb lenni, mint amíg vagyok. De Nem sokat aggódtam azért, csak ennyi vagyok. Na, menjünk tovább. Kicsoda, ugye, az öltözet felül is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliumai. Mi módon növekednek? Nem munkálkodnak, nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhétűek? Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyünk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik. A pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, az igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Nagyon érdekes, testvérek, hogy mit rejt az eredeti görög szövegben ez a szó, hogy aggodalmaskodás, aggodalmaskodni. Nem is árt esetleg megtanulni ezt a görög szót. Merimnao, merimnao, aggodalmaskodni. És ennek a szónak a gyöke, az a főnév, a merosz, ami azt jelenti, hogy rész. Azt jelenti, hogy rész. A merimnao, ugye az ebből a főnévből származó ige, tehát, az azt jelenti, hogy részekre tépni, megosztani. Mi az aggodalmaskodás tehát? Amikor csak a rész dolgokra figyelek. Amikor nem az egészet látom, a maga teljességében. Ez ilyen csőlátást jelent, leszűkített látást jelent. Amikor ilyen megosztódás van a gondolkodásban. Ilyen ide-oda hányódás, megosztottság a különféle mérlegelések, lehetőségek között. Nagyon érdekes, hogy milyen gazdag a bibliai nyelv, hogy egy szó már is rávilágít egy nagyon komoly problémának, az aggodalmaskodásnak a lényegére. Részekre szakadni, ugye ettől akar megóvni minket Isten. A kétségeskedés, a tépelődés, a nyugtalanság, a félelem, a holnap miatti gyötrődés, ez szétszakítja a mi életünket. És nyilván ezért mondja Jézus, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetek fel. A tudománynak van egy nagyon fontos része, ami az emberrel foglalkozik. Az utóbbi évtizedekben lett egyre népszerűbb ez a tudomány, ez a mentál higiénia. És ez arról szól, hogy hogyan kell megtisztítanunk az agyunkat, a gondolkozásunkat. Mert hogy tisztán kell tartanunk ugye a testünket is, ugye a testi higiéniára sokat adunk manapság, ugye ezért szeretjük, ha van a fürdőszoba, nem is tudjuk már anélkül elképzelni a lakásunkat, ugye, pedig hát én még anélkül nőttem fel annak idején falun, ugye, és sokan még gondolom. De nagy különbség van ugye a kétféle lehetőség között. És nyilván azt is tudjuk, hogy nem elég csak a testi higiéniával törődni, vagy mit tudom én, a lakás tisztaságával törődni, hanem nagyon fontos törődni a lelkünk, a szellemünk, az agyunk, a gondolkozásmódunknak a tisztán tartásáról is. Mert a gondolataink befolyásolják az érzelemvilágunkat, befolyásolják az akaratunkat, ugye? És amire fókuszál a gondolatunk, amire koncentrálunk az agyunkban, ugye, az a hatalmába kerít minket. Miért van az, ugye, hogy egy gondolattól nem tud szabadulni az ember, csak azt forgatja a kis agyában. Ezért nem tud elaludni, ezért nyugtalan, ugye, ezért már étvágya sincs, ugye, és ebben a belső feszültségben, mint egy ilyen szétszakítottság lesz úrrá rajta. Nem tud igazán megmaradni abban az össz harmóniában, amire szüksége van a léleknek az ember benső világában. Nos hát ezért van szükségünk arra, hogy úgymond ilyen mentál higiéniát, a szó bibliai értelmében a gondolkozásunk megtisztítását rendszeresen végezzük. És ez nem más, mint ami benne van a megtérés fogalmában is. A metanoia, hallottuk ezt már sokszor, ugye ez a görög szó, a megtérése, ez a ti elmétek megújulását, a gondolkozás megváltozását jelenti. Azaz meggyógyulását, megtisztítását, a helyreállítását jelenti. És nyilván ez egy óriási lehetőség arra, hogy megszabaduljunk az aggodalmaskodástól. Attól a felesleges gondolattól, ami gyötör, főleg a holnap kapcsán. Na nézzük meg, hogy Jézus itt azzal zárja, ugye, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolga felől. Nem az a bajom, hogy mit eszek ma délben. Arról gondoskodnak itt a háziak, ugye? Az, gondolom, nem aggodalmaskodik senki a mai ebéd kapcsán. Lesz. Ugye? De hogy mi lesz holnap, meg mi lesz holnap után, meg mi lesz 5 év múlva, meg mi lesz, ha nyugdíjba kerülök, és nem elég a nyugdíj, meg mi lesz, ha leesek a lábamról, ki fog forgatni az ágyban, meg mi lesz, ha április egyszer drágul a gáz, ugye?
Igen.
Hát Istennek örömünkre, ugye? Na most fogja futni a nyugdíjból, vagy nem? Ugye, készülök nyugdíjba, a nyugdíjas friss kollégák mondják, hogy hát ne siessetek nyugdíjba, mert nagyon kevés a nyugdíj. Hát mondom, sietünk, nem sietünk, úgyis el kell menni, ugye? Na most aggódj azért, hogy sokkal kevesebb lesz a jövedelmed, mint a jelenlegi, ugye? Ráadásul, ugye, most van szolgálati lakás, akkor meg minden költséget teker tízes. Ugye a papoknál van egy ilyen hirtelen zuhanás, hogy na most mi lesz, akkor kezdjünk el aggódni. Nem lesz mit tenni. Jaj, ha még rájönnek a gyógyszeres kiadások is, mert öregszünk, betegszünk, mert itt fáj, ott fáj, ugye? És ha mindezt összeadjuk, akkor hát azt mondjuk, hogy ez logikus, teljesen jogunk van arra, hogy a holnapért, a jövőért aggódjunk. Nézzük meg egy kicsit, hogy kinek a szava ez, amikor azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felé. Nem egy olyan szigorú tanítónak a leckésztetése ez a mi irányunkban, aki teljesen kívül állt volna a mi életünk sikján. Nem mondhatná valaki most, hogy ákönnyű volt Jézusnak, hát ő is fia volt, hát neki lett volna hatalma akár a kövekből is kenyeret, ugye, csinálni, mint ahogy lett volna is, ugye, de még ezt a lehetőséget, ezt a hatalmát sem vette igénybe akkor, amikor éhezett. Azért, hogy közünk senki nem mondhassa azt, hogy amikor ő arról vesz, hogy ne aggodalmaskodjatok afelől, hogy mit egyetek, mit igyatok, hogy ezt nem tudja, de jobban tudja, mint mi. Ki böjtölt közülünk 40 napig? Jobban tudja mindnyájunknál, hogy mi az éhezés. Tehát olyan valaki mondja nekünk ezt a tanítást, aki egy megértő pásztor, aki a kis báránykáiról gondot akar viselni minden helyzetben. Hogy mondja Dávid, az Úr az én pásztorom, nem szükörködöm. Füves legelőkön nyugtat, csendes vizekhez terelünk. Ugye a pásztornak, a jó pásztornak gondja van a nyájában. És mindig a legjobb legelőt keresi neki, mindig a friss forráshoz terelgeti, azért, hogy az a nyáj ne rongyolódjon le. Na most hiszené, hogy ilyen jó pásztor az én Uram? Akinek első rendű gondja az, hogy törődjön vele. És Jézus itt konkrétan megnevezi, hogy miért szoktunk mi aggodalmaskodni? Hogy mi tegyünk? Hogy mi beruházkodjunk? És mit ígyunk? Ugye hát ez mind a testi ellátáshoz tartozik. És mi a Jézus kérdésre? Az, hogy nem többé az élet, hogy nem az eledel? Most nézzük meg, ha leredukáljuk az életünket az eledelre, hogy mit tegyünk, mit ígyünk, mivel ruházkodjunk, akkor megint ott vagyunk a kiinduló pontnál, hogy csak az életnek egy parányi részét látjuk ilyen csőváltással. Holott az élet sokkal több annál, hogy kenyér, víz és ruha. Az élet sokkal több ennél. És azt is nagyon jól tudjuk, ugye, hogy Isten olyan gazdag, hogy nekünk az ilyen alap ellátáson túl is sokkal többet ad. Mert ha valóban csak a mindennapra való kis adag élelmünk lenne, és a mindennapra szóló egy öltöny ruhánk, akkor azt mondanánk, jaj, de csórók vagyunk. Nyissuk ki csak a szekrényt. Nézzünk szét benne. Mennyi felesleges rongyunk van. És tegnap hallottuk, itt nem akar ismételni Bódis Miklóst, hogy félünk kinyitni a hűtőt, mert ránk zuhan a sok. Plusz, ennivaló ugye. Párom vakarja a fejét néha, mit főzek? Mondom, drága, nyisd már ki a fagyasztót. Ott van egy fél éve befagyasztott cuccod, már rég elfelejtetted. Hát olvasd már ki, együk már meg. Ugye? De nem így járunk testvérek. És akkor, jaj, mit főzök holnap? Jaj, mit teszünk holnap után? Jaj, jönnek haza a drága gyerekek most. Ez az örömünk, héten megleptek egy ilyen hírrel, és Svájcból hazajönnek. Hétfőn érkeznek hozzá, most Pesten vannak. És már előre aggódik, hogy mit főzek én most a nagy csapatnak. Mikor 20 éve rád, 30 éve rád főzött 7 személynek, ugye naponta, és most már stresszbe kezd lenni, hogy mit főzek nekik. Na, testvérek, az aggodalmaskodás itt a Jézusi tanítás szerint, hegyi beszél szerint szorosan összefügg a hitünk mértékével. Azt mondja, hogy nem sokkal inkább titeket felruház az Isten, vagy ellát az Isten. Ti kicsin hitűek. Ti kicsin hitűek.
Itt van a kulcs.
Itt van a kulcs. És ráadásul Jézus olyan finoman, tapintatosan mondja, hogy mi is a mi problémánk. Kicsin hitűség. Nem azt mondja, hogy hitetlenség. Mondhatná úgy is. Hanem kicsin hitűség. Ugye ezt a szót használja akkor is, amikor a tanítványok a viharban ott bepánikolnak, ugye? Az is egy olyan helyzet, amikor aggodalmasodnak, hogy jaj, elveszünk, ugye? Ments meg, Uram, minket. Miért féltek, ó, ti kicsinyítve? Kérdezi Jézus. Valaki nagyon találóan így fogalmazott, hogy ugye az aggodalmaskodás gyökere a hitetlenség, és az a hitetlenség elszívja az energiánkat, ugye? Ez a hitetlenség legyengít minket, ugye? És egy másik nagyon frappáns, tömör mondat, ami ide talál, az, hogy az aggódás kezdete a hit végét jelenti, az igazi hit kezdete pedig, és itt hangsúlyos ez, hogy az igazi hit kezdete pedig az aggódás végét jelenti. Tehát a kettő együtt nem fér egymással. Aggódás és hit. Na most, ha mégis felüti a fejét az aggodalom az életünkben, akkor rögtön azt kellene tisztázni. Na most, hogyan is állok én? A hittel. Mert mi a hit? A bizalom. Ugye? Tanítja a K.T. 21. kérdés. Mi az igaz hit? Itt ez a hangsúlyos, az igaz hit kezdete az aggódás vége. Mi az igaz hit? Redukálva szoktam én tanítani a gyerekeknek, hogy több mondatban megjegyezzék. Biztos ismered? Ismerem azt az Istent, aki szó van. És szívbéli bizalom. Egy abszolút ismeretlenben nem tudok megbízni, igaz? De a páromban, akit már 40 éve ismerek, meg tudok bízni. Ismered-e annyira Istent, hogy meg tudsz benne bízni minden téren? És nagyon talál Müller Györgynek, ugye a 19. század nagy árváz alapítónak, hogy Angliában dolgozott, több ezer árva gyereket nevelt fel az intézményeire. Azt mondta, hogy kezdetben, amikor elkezdtem néhány gyerekkel saját otthonomban ugye az árva gyerekek gondozását, a feleségem együtt, azt mondja, kezdetben néhány font erejéig bíztam Istenben. És akkor néhány évtizedes szolgálata után azt mondta, hogy most ezrek vagy akár milliók erejéig bízom Istenben. Miért? Azért, mert az Istennel járás tapasztalatából fokozatosan leszűrődött az, hogy ez az Isten nem csak néhány font erejéig bízható meg, hanem ez az Isten megbízható akár hatalmas összegek erejéig is. Mert ha ennek az Istennek van hatalma 5 árvát eltartani, akkor hogy ne lenne hatalma akár 5000-t is eltartani. És én sokszor így visszakérdezek, ugye például, most múlt héten a konfirmandusokkal tárgyaltuk a feltámadás kérdését, hogy hát hiszed-e azt, hogy Isten teremtette az embert? Mert miből van az ember? Hát arra mindenki rávágja, hogy porból. És porrá is lesz, hát nyilván akkor kellett valami csodálatos teremtő hatalom az, hogy azon a por összeálljon, és ebből csodálatos lény ember legyen. Na most, ha egyszer Istennek volt hatalma a porból ilyen csodálatos lényt ember teremteni, nem lesz hatalma még egyszer ugyanezt megcsinálni? Az lesz a feltámadás. És akkor rábólintanak, hát ez logikus, ez így kéne legyen. Na, akkor mi gátol abban, hogy higgyed a feltámadást? Akár a tested feltámadását is. Persze tudjuk, hogy nem ez a fajta test, hanem a megdicsőjű test, a Jézus testre és hasonló test fog feltámadni. És testvérek, ha az aggodalom szorosan összefügg a hitünk kérdésével, akkor kérdés ugye, hogy az én hitem mire segít engem? Mennyire tud aktivizálni engem? Milyen dinamikussá tudja tenni az én életemet? Mert akkor a keresztény ember, akinek teljes a bizalma az ő urában, az nem egy tétlen ember. Nem ül ölvetett kézzel, hogy na hát akkor Istennek van hatalma úgyis mindent elrendezni, hát akkor én csak ölbetesz kézzel szemlélem, hogy hogyan cselekszik Isten. Nem, hanem Isten úgy cselekszik az ő gyermeke életében is, és gondoljunk csak ugye a manna szedés történetére, úgy gondoskodik az övéiről, hogy kiküldi őket, ráadásul korán reggel, és megmondja, hogy szedjétek össze azt a mannát minden nap rendszeresen, amit én adok nektek. Persze kivéve a szombatot, tudjuk azt az érdekes dolgot, fordulatot. Na most ahhoz, hogy én kimenjek a sivatagban, a pusztában, ahol nincs termőföld, ahhoz már is kell bizalom. Hinni az Isten szavába. És összeszedni azt, amilyen ismeretlen, mert állítólag ez az elnevezés onnan is származik, hogy manna, hogy manhu, mi ez, nem ismerték addig, ugye? A tudósok, a biológusokat leírják, hogy az valami cserjének a kis bogyója volt, és hát valami ilyen kalács ízű fehér termés volt, és hát azt nevezték el zsidók mannának. Na, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mennyire bízom abban, hogy Isten a pusztasság kellős közepén is képes gondoskodni az övéjével. Ugye itt már hallották sokan, főleg a kolozsváriak ismerik ezt a sztorit, hogy mikor a templom építésén kezdődött Kolozsvár, akkor az első prezsiteri gyűlésen, hát ugye a szükség, a helyzet adott volt, 90 elején, a nagy fordulat után, hirtelen nyílt a lehetőség, templomot lehetett építeni, vége a kommunista diktatúrának, ugye? És hát egy 2100 lelkes gyülekezet, ott nyomorogtunk egy ekkora teremben, pontosan 90 szék fért be, hát szűkösen, és 2100 léleknek, ugye, az minimális volt. És a parókja is csak egy kétszobás kis lakás volt, mi már akkor vártuk az 5000 gyereket. Irodája se volt a parókjának. És akkor hát persze, hogy kellene építeni, kellene. De nincs telek se, pénz még kevésbé, ugye? Miből? Miből? És én akkor két igével rukkoltam elő, ugye a prezsbiterium elé. Esdrás 4-ből, ugye, amit Isten mondott a Círus által, Perzsa király által a zsidóknak, amikor vége a babiloni fogság, menjetek haza, építsétek újra a jeruzsálemi templomot. És hát úgy is kérdezhették volna, jó, de miből? És akkor mondta a király, a költség a királyházából adatik. A Perzsa királyi kincstár fedezte a templom újjáépítését zsidó földön. Ráadásul nagyon érdekes dolog, ugye? Isten egy pogány királyt felhasználta. A másik ige pedig az volt, a napi igén volt, ugye, mert reggel olvassuk az Ószövetséget, Újszövetséget, egybevágott a két ige. 1 Péter 5:7, minden gondotokat őrjel vessétek, nekik gondja maradtok. Hát persze, amikor én ezt elmondtam az én idős, drága prezsiter testvéreimnek, akkor a többsége úgy reagált, hogy jó, jó, hát ez szépen hangzik a szószékről, erről lehet szépeket mondani, prédikálni, de ebből nem lehet templomot építeni. Hát testvérek, akkor én mertem azt mondani, de én hiszek ennek az Istennek, aki ezt mondta. Nem csak akkor, 2000 hány száz évvel ezelőtt, amikor végett a babilei fogság, ugye, biztos, hogy a 6. században, 2600 évvel ezelőtt volt érvényes, hanem tegnap és ma is örökké ugyanez az Isten. Ma is érvényes. Hisszük-e azt, hogy ezt a csodálatos gazdag világot ő teremtette meg? Hát igen. Hát akkor micsoda ennek az Istennek még egy épülettel többet ide pottyantani, ugye, éppen a Bulgária területre ennek a gyülekezetre. Hát ugye ezt ilyen túlfantáziált, fiatalos, idealizált, papos dumának tartotta ott a többség, és hát nagyon nehezen állt rá végül a prezbiterium, hogy de mondjuk ki, hogy építünk új templomot, új parókiát, és ezt foglaljuk jegyzőkönyvbe. Aztán a többi bízunk Istenre. Hát valahogy megszületett az a jegyzőkönyv, de az egyik prezbiter testvérünk, aki nagyon racionálisan végig gondolta, hogy hát ebből nem lesz soha templom, ő kilép az egész buliból, mert ő nem fogja azt a szégyent magára vállalni, hogy ez a forró fejű fiatal papi belelendít ezt a gyülekezet ebbe a hatalmas akcióba, és akkor beletörik a bicskán, és ott van az a nagy szégyenbe. Hát a vége az lett, hogy szűk 4 év alatt megépült a templom, mindenki csodálkozott rajta, és ez a drága idős prezbiter testvére valahol félúton egyszer megszólít, mikor már állt pirosban az épület, hogy hát tisztetesen haragszik még rám. Sose haragudtam. Nem mondom, Feri bácsi úgy mondta, félre nem hitte azt, hogy ilyen Istenünk van, de azt mondja, látom, hogy magát igazolja az Isten. És akkor jöjjön el, látogasson, én a párommal elmentünk, nagyon kedvesen fogadtak, nagyon jó, elbeszélgettünk, és a végén kihoz a szép szobából egy hatalmas összeget, letesz az asztalra, azt mondja, eddig nem adtam egy lejtse templom építésre, nem hittem, hogy ez belőle valami. De most ezt vigyék az építésre. Utána aztán megépült a templom, még megadta Isten, hogy járt is pedig, mert idős úr az új templomba. És hát úgy költözötte az úrhoz, hogy hányszor kért úrvacsát otthon, beteg ágyán, mert többször kért, mindig azt üzente, de a viski tisztetes jöjjön, nem a segéd lelkész. Mert ő mindig azzal kezdte, emlékszik a tiszteletre? Anuska néni kedvéért mondani, hogy Szalma Feri bácsi volt. Ismerte. Na, de olyan aranyos volt, hogy rájött arra, hogy ebben az Istenben lehet bízni egy hatalmas, nagy templomépítés elejéig is. Most testvéreim, lehetne itt még sokat beszélni az aggódásról. Idézek még egy-két ószövetségi írt, mert mondtam, hogy kevés helyen beszél a Biblia az aggodalmaskodásról, de azért itt-ott van rá utalás. Nézzük meg a példabeszélek könyve, ugye az ószövetség bölcsességnek az irodalma. Mit mondta? 12. rész, 25. vers. Például beszélek 12-25. Itt egy újfordítás verziója hangzik. Aki aggódik szívében, ott azt hiszem, hogy gyötrelmet mond a Károli Biblia, aki aggódik szívében, az leverté lesz. A jó szó viszont felvidítja. Aki aggódik szívében, az leverté lesz. Hát ez egyértelműen igaz. Gondoljunk csak az aggódó pillanatainkra, vagy óráinkra, vagy napjainkra, vagy életünk időszakára, az lebénik, lever, tétlenségre kényszerít. Egyszerűen az ember tehetetlennek érzi magát. Ha hozzá se kezdek, hát ebből úgy se lesz semmi, ugye? Mindig így áll hozzá az aggódó ember, akármilyen. Akár kicsi dolgokhoz, akár nagy dolgokhoz. És akkor van egy másik szép történet, abban nem fordul elő az aggodalmaskodás kifejezése. A 4 Mózes 14-ben, ugye ez egy közismert történet az Ószövetségből, amikor ott vannak Kánaán határán, a pusztai vándorlás végén, és Mózes előre küld 12 kémet. Kémeljék ki az ígéret földjét. Persze ebben is van egy kicsi aggodalmaskodóan állsz. Hát egyszer Isten nekünk ígérte, miért kellett a szikém lenni? Na, de mondjuk ezt tegyük fél. És akkor visszajön a 12 kém, és közülük hány áll pozitívan az ügyhöz?
Kettő.
És 10, azt mondja, hú, hát azok óriások, anákok, földje, hatalmas, várfalak, azt mi soha be nem veszünk. Rászedett az Isten. Elhozott ide a pusztába minket, hogy itt halljunk meg, mert oda bízott, hogy be nem jutunk soha. Ez a tíznek az állás. Persze fel is lázítják a nép egy részét, de a másik kettő, József és Káleb, a 10 ellenében is hangsúlyozza, de az Isten nekik ígérte, és hatalmas, hogy nekünk is adja. Na, ezekben nem volt aggodalmaskodás. És nézzük meg! A 10-nek, aki aggodalmaskodott, és félt, és nem hitt az Istennek, igaza lett a tekintetben, hogy itt fogunk elpusztulni a sivatagban. De azok ott is vesztek el a sivatagban. És velük együtt mindazok, akik föllázottak. És addig hurcolta Isten őket körbe-körbe a sivatagban, ameddig az a lázadó nemzedék elhúlt. De József és Káleb bement az ígéret földjére. Mert hitt az Isten. Ez egy csodálatos illusztráció ugye annak, hogy a hit bevisz a célba. A kétségeskedés, az aggodalom, a félelem, a bizalmatlanság az kizár. Az elveszít. Az elpusztít. Na ezért nem ajánlja Jézus nekünk az aggodalmaskodást. Valaki egy nagyon érdekes illusztrációval így fogalmaz, hogy az aggodalmaskodás olyan, mint a hintaszék. Ülsz benne, csinálsz valamit, mozogsz ugyan, de nem jutsz előre. Nem? Nem jutsz előre. De most gondoljuk ezt a helyzetet. Nagyon tetszett nekem ez az illusztráció. Mert aki aggodalmaskodik, ugye forgatja kis agyában a gondolatot, az nem tétlen, csinál valamit. Csak abszolút értelmetlen, amit csinál. Nem vezet célra. Egy tapottat se jutsz előre a hintaszékre. Egy helyben. Mozoghatsz, reggelkésre. Hát ettől az értelmetlen mozgástól, aktivitástól, felesleges kínlódástól akar megkímélni minket a mi. Szeretnék még az Ószövetségből idézni egy-két verset. Ugye nemrég éppen volt a mi lózunk szerint, akik olvassuk az útmutató szerint a Bibliát, az Ézsaiás 49.15, ugye? Hát azt hiszem pont azt olvastam én, mikor péntek este, nem? Azt hiszem péntek reggel időnk volt. Hát elfelejtkezhetik-e az anya az ő gyermeke, hogy ne könyörüljön az ő méhe fiát. És ha elfelejtkezne is, van ilyen eset, én te rólad el nem feledkezem. Én te rólad el nem feledkezem. Ézsaiás 49.15. Én te rólad el nem feledkezem. Ezt merjük mi hinni, vagy nem, testvér? Én te rólad el nem feledkezem. De ugye ott van egy csodálatos ígéres sorozat az Ószövetségben, különösen Mózes könyve van tele, könyvei vannak tele ilyen ígéretekkel, hogy ha engedelmes vagy, ha a parancsaimat, törvényeimet, rendelkezésemet megtartod, ugye, hűségesen, akkor megáldalak téged, fiaidat, fiait, fiait. Akkor miért kellene én aggódjam a fiaimért, csak fiaim, fiaiért? Van egy másik drága biztatás, ugye? Úgy tudom, hogy Ézsaiás könyvében, hogy igen, Ézsaiásnál van, hogy fiaitokat és kezeitek munkáját bízzátok csak reá. Bízzátok csak reá. Miért akarok én a kezemben tartani a fiaimat, és az én kezem munkáját, vagy terveimet, ügyeimet, tennivalóimat, feladataimat, miért nem tudom én hittel átvenni ezeket az Isten kezébe? Az Isten kezébe. Egy ilyen kis verses megfogalmazással biztat valaki, hogy életem ott van Isten tenyerén, azért nem félek én. Bármi fáj nekem, mosolyog a szemem. Száz jajszó között bízom vakon, hitem fel nem adom. Rám törhet vadul ezer baj, veszély, Isten így szól, ne félj. Miért is Mitől is félnék én az Isten tenyerén? És ezt jó lenne ismételni. Miért? Mitől is félnék én az Isten tenyerén? Ott vagy az Isten tenyerén? Hiszed-e ezt, hogy jó helyt vagy? A gyerekeid jó helyt vannak? Akkor is, ha néha hát aggódol, jaj, hát vajon mi lesz velük? Hát, vajon mi lesz a munkahely, vajon a házasság, vajon a lakásvásárlás, vajon a vizsga, vajon az ez, vajon az ez. Hát ha így gondoljuk végig a jövőt, akkor soha nem lesz nyugalom. De soha. Nos hát ezért miért is, mitől is félnék én az Isten tenyerén? Én hiszem, hogy a gyerekeink is, unokáink is ott vannak az Isten tenyerén. Nemzetünk. Ha jajongunk mi, meg panaszkodunk mi papul is a tárgyal. Jaj, több a temetés, a születés. Mi lesz ezzel a szétszorod a kis népünkkel, nemzetünkkel? De ha az Isten tenyerén, akkor minek aggódjak én? Istennek van terve még mindig. Hadd olvassak egy részt a 104. Zsoltárból, az is nagyon drága és biztató, amikor 104. Zsoltár 16. versétől olvasok fel néhány verset. Nagyon szép illusztráció ez is annak, hogy ki az a mi Istenünk, akiben lehet százszázalékosan bízni. 104. Zsoltár 16. verse. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plantált. Még ezekre is gondja van Istenek, igaz? Amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a citrusok a háza, a magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák a hörcsölyöknek menedéke. Aztán a 27. verstől. Mindazok terejább néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nekik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jó voltoddal. 30. vers. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjá teszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Ugye hát, ha Isten így gondoskodik az ő teremtett világáról, bennem minden élőlényről, akkor hogy felejtkezne ő el a teremtés koronájáról az emberről? Nagy kérdés ez, testvérek. Idézte itt az igedű testvérünk a Róma 8-at, benne van. Az én vázlatomban is ez a Róma 8, mert ez nagyon ide talál, hogy aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, és minden ideadott nekünk, ugye? Azaz őt ideadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk? És nekem mindig hangsúlyos, hányszor, sokszor szolgáltam már erről az igeversről. Vele együtt mindent. Az aggódó ember életében nincs központi helyen az élő Krisztus. Mert ha központi helyen van, akkor azt jelenti, hogy tudja, Isten gondoskodott az ő megváltásáról is, bűnei bocsánatáról is, a megbékéléséről is, az üdvösséged, az örök életéről is, akkor hogy ne gondoskodni a kicsi, rövid földi életéről is. Vele együtt mindent nekünk akar adni az Isten. És ezért nincs okunk, jogunk aggodalmaskodni. Egy neves svájci filozófus nagyon érdekes megállapítást tesz. Azt mondja, hogy a hit hanyatlásával ijesztően növekszik a tanástalanság, az zűrzavar, az irányt veszítettség ebben a világban. Tanástalanság, zűrzavar, irányt veszítettség. És ezt ő is a hit hanyatlásának a számlájára írja. Egy neves svájci filozófus. Igen, ezért kell aggódás helyett imádkozni. Filippi 4-6 egy másik klasszikus igehely az aggodalmaskodás témakörében. Amikor Pál apostol azt mondja ott a Filippi levélben, ami egy nagyon derűs hangulatú, örömtől csöpögő levél, noha Pál a börtönből írta, tudjuk, sanyarú körülmények közül, hogy imádságaitokban mindenkor hálaadással tárjátok meg kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez a végség. Filippi 4.6. Igen. Az aggodalmaskodás gyökere ugye az a félelem, hogy hát Isten holnap, hát ha már nem lesz Isten. Olyan, így van ez? Vagy hát ha elfelejtkezik ő. Vagy hát ha adódik olyan helyzet, amikor ő is tehetetlen. És itt jön az Isten gondviselés témakör, egy hatalmas témakör a teológiában. De Isten, aki tegnap Isten volt, ma is Isten, és holnap is Isten, és biztos el nem felejtkezik, és biztos nem lesz tehetetlen holnap sem. A 37. Zsoltár 5. verse, Dávid biztatása, ugye? Annak a Dávidnak a biztatása, aki nagyon sokszor volt veszélyes élethelyzetben, tudjuk, hogy üldözte Saul, hányszor akarta megölni, aztán a fia is, ugye, menekült még a trónról is, és azt mondja Dávid, hogy hagyjad az Úrra a templomot, és bízzál benne. Majd ő teljes. Majd ő teljes. Persze a párom most megkérdezni, hogy kell ezt csinálni? Hagyjad az Úrat. Majd ő teljesíti. Bízzál benne. Bízzál benne. Tessék, lehetne erről még sokat beszélni. Egy rövid kis történettel zárnám. Egy édesanyja autózik a kisfiával együtt egy széles sugárúton, ahol az út szélén jegenye fák sorakoznak. És a kisfiú nagyon koncentráltan figyeli az utat, és ahogy látja ezt a jegenye sort az út szélén, és messze ugye a besükülő láthatár peremén a képet, a kisfiú elkezd sírni. És az édesanyja rákérdezte, hát mi a baj, kisfiú? És azt mondja a kisfiú, hogy hát ott az út végén nem fog átférni a kocsi. Mert ugye az mindig úgy tűnik, hogy összeszűkül, ugye, és akkor mi lesz ott? Nem fog átférni a kocsi, elakad a kocsi. És akkor ugye azzal csendesíti az anyuka, a kisfiát, hogy hát ugye ez csak látszat, hogy összeszűkül az út. Én jártam már arra, és biztosan tudom, hogy áthaladott a kocsi. Ugye az aggodalmaskodó ember is sokszor így látja az élete végét, mint ez a kisfiú. Hogy összeszűkül minden lehetőség. Beszorul az életem szekere, nincs tovább. Most Jézus Krisztus azt mondja, ne aggodalmaskodjatok. Én már jártam azon az úton. Az csak látszat, hogy nem lehet áthaladni. Átmentem a halál árnyékának a völgyén is. Még ott sem félek, mondja Dávid a 23. Zsoltár, mert te velem vagy. Te velem vagy. Tehát ha velem van az, aki már járt ott, és tudja, hogy nem szorul be ott az életünk szekére. Van tovább. Akkor minek aggódjunk? Még a halál miatt sem. Most hát ebben segítsen meg minket a mi Urunk, hogy ilyen értelemben táguljon ki a teljes bizalom, a hitáltal. Életünknek az a horizontja, ami sokszor a kicsinyítőség meg a hitetlenség miatt úgy beszűkül, és ezért annyi felesleges energiát és időt tudunk elpocsékolni az életünkből, holott ezt az energiát lehetne pozitív irányba felhasználni, mégpedig másokat bátorítani, a csüggedésből kisegíteni, másokat is, úgymond, a csőlátástól megszabadítani, és másokat is segíteni abban, hogy gyógyuljon a látásuk és a hitük, teljes bizalommá változzék. Abban az Istenben, aki tegnap, és ma, és örökké ugyanaz. Amen. Köszönöm, hogy énekeljünk, aztán megyünk kínakra.